Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat 2020. december 16-án, szerdán. Jó hírek magazinunkat Várnai Péter atya mai üzenetével kezdem. A krisztusi ember örömfelfogása túlhaladja ezeket a vágyakat. Örüljetek és újongjatok, mert nagy a jutalmatok a mennyben. Az örömök horizontális táblatát Szent Pál a hitben és a jóságban alapozza meg. Örüljetek az Úrban, szüntelenül mondom, örüljetek! Jóságos emberségeteket ismerje meg mindenki. Majd transzcendens táblatot ad, és Krisztus személyére vetíti ki. Az öröm és Isten békéje Jézus Krisztusban van. Az öröm hírt megalapozó, Evangélium kifejezés is a személyére vonatkozik. A korabeli szóhasználat az uralkodó utódjának születéséről szóló híradást jelentette. Kengyelfutók és futárok vitték a hírt, az Evangéliont szerte a birodalomban, van örökös, van folytatása a dinasztiának. Betlehemben született Jézus, az örök logosz, az atya fia. Az ő személyében jelenik meg az örömhír. Isten látható képmása. Az igazi elsőszülött testesült bele a világba. Sőt, az ő személyében van a megváltás, van szabadulás, mert ő a szabadító. Keresztény hitvallóink és vértanúink ugyan nem önként, de örömmel a szívükben vállalták a jézusi sorsot. Szent Pál is beszámol a második korintusi levelében erről a tapasztalatáról. Nagy a bizalmam bennetek, nagyon dicsekszem veletek, telve vagyok vigasztalással, bőséges az örömöm minden szorongattatásunk mellett. Bármennyire is rendezettek, és hangulatukban konszolidáltak a liturgiáink, ezt a kicsattanó örömöt kell, hogy megjelenítsék. Az örömhírt nem lehet sem szomorúan, sem savanyú letargiával hirdetni. Nem csak a lélektan, hanem a bölcselet is részletesen tanít az örömről. Olyan átmeneti lelki állapotként fogalmazza meg, amelyben az akarat nyugalomban van, mert elérte a vágyát. Minél magasabb erkölcsi minőségű a vágy, minél inkább végleges és minél tökéletesebb a beteljesedés, annál teljesebb ez a megnyugvás, annál nagyobb az öröm. Könnyen összetéveszthető a boldogsággal és a vidámsággal is. Ha a felismert igazságot meg is tudjuk tenni, és az teljesen be is tölt, azt nevezzük boldogságnak. Sajnos, ha egy cselekedet önmagában rossz, akkor a belőle származó öröm is bűnös lesz. Kétségtelen, hogy a bűnben is vannak vonzó, kellemesnek mutatkozó részletek. De mivel a másik kárát szolgálja, vagy csak ideig óráig tölt be, esetleg a kisebb értékkel is beéri, ezért megmarad utána a bűn rossz szájíze. Az alkohol tompulását szolgáló hatása és mindenféle szenvedély ezt a szájízt igyekszik felettetni. Sikertelenül próbálkozik, mert egyedül Isten az öröm teljessége. Őt keresni, őt kutatni szüntelen, az öröm forrása. 2020. december 12-én emlékezik meg a Szombathelyi Egyházmegye vértanú sorsú papjáról, Boldog Brenner Jánosról. Délelőtt a Székesegyházban szentmisén vettek részt a hívek, melyen a szentbeszédet Brenner József nagyprépost, János atya testvére mondta. 63 évvel ezelőtt megjelent a Vas megye című lapban egy rövid cikk, melyben közölték, hogy Szent Gotthárd mellett megöltek egy papot. Nevét nem írták le. De ő volt Brenner János, az én édes testvérem, és paptestvérem, mondta Brenner József atya. 2000-ben Pogányok idején címmel készült egy film azzal a céllal, hogy kiderítsék, mi is történt azon a végzetes éjszakán. Ebben a filmben szó esett arról is, hogy milyen ember volt János atya. Megkérdezték a testvérét, Brenner Lászlót, aki azt mondta: nincs jogom arra, hogy a testvéremet szenté avassam. De azt mondhatom, hogy az életében volt valami, ami az életszentségre utal. És életének ezért a tulajdonságáért sok emberre hatással volt. Ezzel kapcsolatban Brenner József atya hozzátette: 1956-ban kapott engedélyt arra, hogy meglátogassa János testvérét Szent Gotthárdon. Végigvitte kis motorjával a falvakon, ahol szolgált, meglátogattak híveket, és láthatta azt a közvetlenséget, ahogy János atya az emberekkel beszélt, és mindenkit meg tudott szólítani. Milyen pap volt ő? Bár fenyegették, de vállalta a vértanú halált. József atya idézte egy nyomozó szavait, amit a Szent Gotthárdi híveknek mondott: végignéztük Brenner János életét, és semmi váltót nem találtunk az életében. A maguk papja egy tisztességes, rendes ember volt. Brenner Jánosnak, akár csak az ókori vértanú halált halt keresztényeknek volt vértanú aktája, de azt nyomozati aktának hívták. Őt nem arra kérték, hogy tagadja meg hitét, hanem egy tervet készítettek, amelyben arról határoztak, hogy megölik Brenner Jánost. Az első kísérlet, amelyben motorbalesetet akartak előidézni, nem sikerült. Azt követően egy komolyabb tervet készítettek. Ehhez meg is találták az embereket. De az igazi tettesekről megpróbálták elterelni a figyelmet, s így lett az a fiú az elítélt, aki kihívta János atyát a plébániáról. Minden vértanú szent, minden vértanú Krisztushoz hasonlít. János atya szenvedése hasonlít Jézus szenvedéséhez. Azok a papok, akik közé János atya is tartozott, a fiatalokkal foglalkoztak, próbálták elkölcsre tanítani őket, és ez a hatalomnak nem tetszett, mert ők akarták meghatározni, hogy mit szabad, és mi az erkölcs. Brenner József atya szentbeszédét meghallgathatják a Szombathelyi Egyházmegye honlapján. Magyarország legszebb betleheme 2020 pályázatán külön díjat érdemelt a Trella Erik Fafaragó mesterművével ékesített betlehem, melyet advent harmadik vasárnapján az öröm ünnepén áldottak meg az ajaki római katolikus plébánia udvarán. Az ünnepi eseményen Gáspár Mátyás helyi plébános, Zúró József görögkatolikus parókus, dr. Ragány Adrien ajakváros polgármestere, Trella Erik felvidéki fafaragómester és a sajtó munkatársai vehettek csak részt. A pandémia miatt a hívek nem lehettek jelen a jeles eseményen. Gáspár Mátyás atya beszédében méltatta Trella Erik munkásságát. Elmondta, 2016-tól ismeri a mestert, aki már több szakrális művet is készített az egyházközség részére. Az általa alkotott feszületet a szentélyben helyezték el. A Mária Légió ima közösség Mária Dombor művet pedig a körmeneteken viszik a hívek. Trella Erik fafaragó mester idén a Könnyező Szűz Mária és a Máriás Lány szobrát faragta meg diófából az ajaki egyházközség részére, melyek a plébánia udvarát díszítik, ma pedig az ajaki Betlehem fényét emeli a mester munkája. A Betlehemet Zúró József atya áldotta meg, majd Ragány Adrien polgármester ajakváros lakói nevében köszönte meg Trella Erik fafaragó mesternek, hogy idén ajakvárosa büszkélkedhet ezzel a csodálatos alkotással, és jövőben is számítanak a munkájára. A Betlehem megtekinthető az ajaki plébánia udvarán a karácsonyi ünnepkörben. A beszámolót az Örömhír sajtóiroda Debrecen Nyíregyházi egyházmegye készítette. A Monte San Angelo, mint az a nevében is sejthető, angyali látogatásnak köszönhetően vált híressé. A hagyomány szerint Szent Mihály főangyal jelent ott meg. A kegyhely a Szent Mihály kardjaként emlegetett különös egyenes vonalon fekszik. Az Apulia nevű dél-olasz régióban fekvő zarándokhely nincs messze San Giovanni Rotondótól, ahol Pio atya élete javarészét töltötte, és ahol a sírja is található. A középkori legenda szerint egy nemes ember elveszett bikáját kereste, és egy barlangban akadt rá végül, az állat ott térdelt. Mivel nem tudott a közelébe menni, végül rálőtt az íjával, a nyilvessző azonban megfordult a levegőben, és a férfit találta el. A helyi püspöknek, aki háromnapos imát és böjtöt rendelt el az eset után, megjelent Mihály angyal. Mikor harmadszorra is megjelent, az angyal arra utasította, építsen kápolnát, azonban ne szentelje föl, mert az angyal jelenléte fogja megszentelni. A helyiek által csak Monte néven emlegetett szent hely fontos úti cél volt a középkorban. Megálltak itt az Itáliából a Szentföldre tartó zarándokok és a keresztesek. Az évszázadok során pápák, szentek és uralkodók is tiszteletüket tették a hírneves kegyhelyen, melyet a zarándok helyek között Rómával és Komposztellával tekintettek egyenrangúnak. Pio atya gyakran küldött vezeklésként gyónokat a Monte San Angelo-ra, mivel tőlük mindössze 25 kilométerre volt. Az első, amit a látogató észrevesz, a vár, amely már önmagában is erőt sugároz. A bazilika fölött latin nyelvű felirat olvasható, mely magyarul így hangzik. Félelmetes ez a hely, itt van az Isten háza és a mennyország kapuja. Az idézet a Teremtés könyvéből származik, azután mondta Jákob, hogy látta álmában a mennybe vezető létrát, melyen leföl jártak az angyalok. Ezután Isten megerősítette, hogy neki adja azt a földet, s ő megrémülve azt mondta, milyen félelmetes ez a hely. Nem más ez, mint Isten háza és a mennyország kapuja. Belépve a templomba, hirtelen nagyon más atmoszférát érzékel a látogató. 86 lépcsőn kell lefelé menni, ami valóban Jákob lajtórjájára emlékeztet. A lefelé úton az olasz hívők egy imát szoktak mondogatni maguknak. Szent lépcső, atya, fiú és szent lélek. Majd keresztet vetnek. A lépcső mentén Szent Mihály ábrázolásai, a harcos angyalt gyakran hívják segítségül az ördögűzők, hogy segítsen kiűzni a gonoszt. A falon sok száz évvel ezelőtti graffitiket is felfedezhetünk. Kőbevésett kereszteket, arcokat, kezeket. A kézábrázolások egyesek szerint beszédesek, a Szentföldre tartó zarándokok és keresztesek egyik kezük nyomát hagyták ott odafele úton, a másik kéz nyomát akkor látjuk a falon, ha épségben vissza is tértek. Ebből sajnos elég kevés van. A lépcső aljában találjuk a Porta del Torot, a bika ajtaját. Jobbra nyílik a grotta, melyben többek között egy Szent Ferencnek tulajdonított taójelet is találhatunk. Állítólag a Szent csak eddig volt hajlandó belépni, mert nem érezte méltónak magát arra, hogy beljebb menjen a Szent helyen, amely az egyetlen templom a világon, melyet nem emberkész szentelt meg, hanem maga az arkangyal. Olvasható a Magyar Kuril oldalán. Kedves hallgatóink, eddig tartott a mai Jó Hírek magazinunk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzik önöktől az adás szerkesztő műsorvezetője Miklósné Dorcsi. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.